Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzenőnöknek az angyalok citaráján. Múlt héten az irodalom fontosságáról kezdtem beszélni, arról, hogyan éli meg művész, író az alkotás folyamatát, és hogyan éli meg az olvasó az olvasás élményét. A végszót Nagy László verse a Kiviszi át a szerelmet adta meg. Miért éppen a szerelmet kell átvinni a túlsó partra? Talán azért, mert benne van az egész emberi élet. A vers a teremtésről, az új élet fakasztásáról, az alkotásról, az építésről szól. Ölelni, katedrálist állítani, az emberi értékeket megőrizni és átmenteni a jövőnek, ez lenne emberi létünk legfőbb értelme. Folytatnám ma a gondolatsort két olyan szerző ismertetésével, akik nagyon különbözőek, legalábbis nagyon különbözőnek tűnhetnének az első látásra, mégis emberi és művészi magatartásuk számtalan hasonlóságot mutat. Az egyik az önök által bizonyosan jól ismert Szent Mihály és Szabó Péter. Könyvének címe A gyöngék ereje, és 1997-ben jelent meg a Szent István társulatnál. A kötet elmélkedéseket tartalmaz. Napjainkban számos elmélkedés kötet lát napvilágot, ám ritkaság számba megy, ha a mély lelki tartalom kiváló írói ízléssel párosul. Szent Mihály Szabó Péter könyvét, lelkiismereti töprengéseit a könyvek könyve ihlette. Ám nyomon követhető bennük a mindennapi személyes tapasztalat, vagy egy-egy filozófus, történész, író gondolata. A szerző ajánlása pedig így szól. Ajánlom lelkiismereti kalauzomat hívőknek és hitetleneknek. A hívőknek megerősítésül, a még hitetleneknek szelíd meggyőzésül. A másik könyv Márai Sándor füves könyve, és ennek ajánlása pedig eképpen szól. Ezt a könyvet ajánlom Szenekának, mert arra tanított, hogy erkölcs nélkül nincs ember. És Epiktétosznak, mert megtanított arra, mi van hatalmunkban. És Marcus Aureliusnak, aki megtanulta Epiktetosztól, mi az, ami a hatalmunkban van, és türelmes volt. És Montaigne-nak, mert jókedvű volt, és nem törődött vele, mi lesz művével a halála után. És a sztoikusoknak általában, akik megvigasztaltak, mikor nem volt vigasz a földön, és megtanítottak, hogy ne féljek a haláltól, sem a rabszolgaságtól, sem a szegénységtől, sem a betegségtől. És egy-két férfinak, akik barátaim voltak, és igaz férfiak, és egy-két nőnek. Mindkét elmélkedés kötet a lélekhez szól, és a szívünkig hat. Ezekből nyújtanék át önöknek egy rövid válogatást, megerősítésül, vagy meggyőzésül, kinek-kinek a saját szíve és mértéke szerint. Márai Sándor az élet értékéről. Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan is általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, amelyet minden következménnyel megismertem. Senki sem ülhet a virágos léten, mint Ferdinánd a bika, s nem szagolgathatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van, nem ártani az embereknek. Ha megkísérlet feltűnés és hiú szerep nélkül, segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igen, mikor mindenki kiabál, igen, igen. Egy életen át következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és melveregetve tiltakozni ellene. A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatoddal az igazságot szolgáltad. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke. Majd így folytatja az író. Arról, hogyan kell élni és írni. Minden bölcs, kinek gondolatait megismertem, sikerült, hogy arra tanítson, hogy élni és írni úgy kell, mintha minden cselekedetünk utolsó lenne az életben, mintha minden leírott mondatunk után a halál tenne pontot. Csak a halál érzelgés, félelem és oktalan gyávaság nélkül való tudata ad életünknek és írásunknak igazi magatartást. Végzetesen kell élni és írni tehát, nyugodtan, nagyon figyelmesen, egyforma erővel figyelve a világra és önmagunkra, értelmünkre és szenvedélyeinkre, az emberek szándékaira és a mindenséghez való kapcsolatainkra. Ez az egyetlen emberhez méltó magatartás. Többet Isten sem kívánhat tőlünk. S nincs nagyobb bűn és hiúbb kísérlet, mint többet vagy mást akarni, mint amit Isten kíván tőlünk. Szent Mihály Szabó Péter pedig így fogalmazza meg a hit, a művészet és a tudomány közötti összefüggést, Ihlet és Sugallat című elmélkedő írásában. A hívő ember, aki állandó gondolati párbeszédben áll Istennel, jobban érti ezt a titkos szavakba alig önthető hangot, amely bennünk megszólal. Néha egészen kristálytisztán érzékeljük ezt a folytonosan áradó üzenetet, s ezt a pillanatot nevezhetjük akár megvilágosodásnak is. Nem hívő ember is érezheti ezt. Ha az alkotó tevékenység valamely kitüntetett területén munkálkodik, például a művészetben vagy a tudományban, ilyenkor az ember úgy érzi, nem is tőle származnak a gondolatok, a szavak, mintha valami felsőbb lény diktálná a mondatokat. Nem is egy nagy költő hitt ebben a szellemvilági diktálásban, s az így születő automatikus módon lejegyzett művek egészen közel állnak legalább módszerükben a profétikus igazságokhoz és jövendőlésekhez. Kedves hittanárom és Bérma atyám, Orosz atya, ezt annak idején egy olyan hasonlattal magyarázta meg számunkra, amely talán most is hasznos lehet. Isten végtelen szeretete és bölcsessége úgy működik, mint egy rádióadás, amely állandóan sugároz, de csak az hallhatja, akinek van hozzá antennája és készüléke. Ezt az antennát és készüléket azonban nem lehet boltban megvásárolni. Ezt önmagunkban kell türelemmel és alázattal kifejleszteni és behangolni, hiszen mi magunk vagyunk az antenna és a rádióvevő, a mi teljes személyiségünk, hitünk és tudásunk. Mindez azért jutott eszembe, mert megjelent Emanuel Swedenborg Menj és pokol című könyve magyar nyelven. A svéd születésű, de Londonban élő polihisztor előtt elbeszélése szerint 1745-ben megjelent Isten küldötte, és megengedte számára, hogy bejárja a túlvilágot, a mennyet és a poklot. Ez a látomásos útleírás hatással volt többek között William Blake angol költője is, aki gyönyörű verseit és rajzait ugyancsak ilyen látomásos lelkiállapotban alkotta meg. Swedenborg azt mondja, hogy a menny és a pokol közötti egyensúlynál fogva van az ember szabadságban. A jó és a gonosz közötti választás egyensúlyi helyzete a szellemi szabadság, amely minden embernek megadatik. Swedenborg írásaiban naivság és bölcsesség keveredik, de a tanulságos olvasmány mindenképpen, mert a hívőt hitében erősíti, a nem hívőt pedig talán elindítja az Istenhez vezető útban, úton. Még akkor is így van ez, ha nem valószínű Swedenborg igazat mond, vagy nem igaz, amit állít. Nem olyan sem a menny, sem a pokol, ahogyan olyan részletezően is élvezetesen leírja. De pusztán azáltal, hogy ismét ráirányítja figyelmünket a túlvilágra, és Isten lehetséges szándékaira, 2,5 száz év messzeségéből nagy szolgálatot tesz a mai embernek is, akinek lelki antennáit rádió és tévéadások, műholdas programok foglalják le. Nem minden ihlet és sugallat Istentől való, de bizonyosan közelebb kerülünk Istenhez, ha a keresés állapotába jutunk. Hiszen aki az igazságot keresi, akkor is Istenhez jut közelebb, ha csupán e világi ihlet vagy sugallat irányította. Ebben a végpontban találkozik a három párhuzamos emberi tevékenység, a hit, a művészet és a tudomány. Mi adja meg ezen írások értékét? Kétségtelenül nagyon művelt, mély gondolkodású, tehetséges író emberek. Ezeknek az embereknek az alkotásait tartjuk kezünkben, ám hitelességüket mégis az írójuk hite adja meg. Márai meg is fogalmazza ezt akkor, amikor arról szól, mi célból írta meg a könyvét, azaz a füves könyvet. Arról, ami célja e könyvnek. Olvasunk. Ez a könyv szeretne őszinte lenni. Egy ember írta, akinek tudása szerény és véges. Nem akar mást a könyv, mint mind a megszámlálhatatlan könyvek, amelyek a régmúlt és félmúlt időkben beszélni akartak az ember sorsáról a világban. Szeretné elmondani egy ember, hogyan kell lakni, enni, inni, aludni, betegnek lenni és egészségesnek maradni, szeretni és unatkozni, készülni a halálra és megbékülni az élettel. Nem sok ez, mert az ember általában s egy könyvírója különösen keveset tud csak önmagáról és a világról. De emberi feladatnak elég. Többre nem is vállalkozhatunk az életben. Ez a könyv tehát őszinte lesz olvasó, s nem eszmékről és hősökről beszél majd, hanem csak arról, aminek köze van az emberhez. Írója nem tanítani akar, amikor a könyvet írja, hanem tanulni. A könyvekről akar tanulni, amelyet előtte írtak a bölcsek és beavatottak, az emberek életéből akar tanulni, amennyire ezt megfigyelni és megértenie sikerült, az élet jeleiből akar tanulni, tehát a betűből, az emberi színből, a füvekből és az égi jelekből egyszerre. Mert mindez együtt alakítja az emberi sorsot. Nem tudós könyv ez, csak olyan, amilyent az elemiben tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot, és gyakran téved a részletekben. Mert ember. De keresi a feltétlen igazságot, s nem röstelli, ha téved a részletekben. Mert ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. És aki jobban tudja, mondja jobban. Thank you. de ki tudja jobban mondani. Kiszámíthatatlan, hogy mikor ér célba egy-egy életigazság, egy-egy emberformáló, vagy éppen lélekformáló gondolat. Hallgassák meg Szent Mihály és Szabó Péter írását, melynek címe A művészet, mint ima. Ez az írás talán sok kérdésre nyújt választ. Mostanában az első név szerint ismert óangol költő Kedmon történetével foglalkoztam egyetemi előadásaim során. A történetet Beda Venerabilis 731-ben befejezett latin nyelvű munkájából ismerjük. Eszerint Kedmon az egyszerű pásztor isteni sugallatra kezdett verseket szerzeni, és a Szentírás különböző passzusait énekelte meg mindenki csodálatára, míg nem szerzetessé fogadták, s azontúl a Biblia tanításai óangol nyelven szólaltak meg. Akkoriban vers és ének egyet jelentett. Nálunk még Balassi Bálint is feljegyezte, milyen nótára szerzi a versét. Az énekelt vers a közösségben hangzott el, s a bárdok, trubadúrok, vándordiákok közös tulajdona volt, melyen szabadon változtathattak. A művészet akkor egyértelműen Istent és Isten tanítását szolgálta, míg a köznép egyszerűbb szórakozásait az egyházi ünnepkor ciklusa szabályozta. A művészet imádság volt. A tökéletes alkotóhoz, a legsutább vers is Istent dicsérte a sötét középkorban, amelyet a reneszánsz humanizmus kezdett sötétnek látni. A 20. század pragmatizmusa szívesen tekintette magát a reneszánsz és felvilágosodás utódjának. A végsőket nyögő, szerencsétlen századunk valójában a sötétség százada volt. Az emberirtások bélyegét nem távolíthatja el magáról. Az elektronikus őrület évszázada volt. De nem csak a sötétség százada volt ez, hanem a gyönyörű, szárnyaló szellemeké is, akik a művészet tökéletességében Istent keresték, s a mélységből felkiáltottak megkínzottan mindannyiunk nevében. Elég néhány ragyogó nevet idézni, s csak a magyar költészetből. Nem csak Babits, Mécs László, Sík Sándor, Pilinszky fohászkodott az úrhoz, de Adi, Kosztolányi, Tóth Árpád, József Attila is, s még megszámlálhatatlanul sokan. Csupán kicsi nemzetünkből az irodalom, zene és képzőművészet hány óriása imádkozott értünk művekkel és műveikben. A tömegkultúra szennye lassan leülepszik. Elfeledjük a gyűlölködőket, átkozódókat, káromkodókat, a divat és pénz szellemi kufárait és szolgáit. De Kedmon ősi példája a kora középkor elképzelhetetlen homályából is tiszta fénnyel világít, az a halvány mécses erősebb, mint a percemberkékre irányuló reflektorok. Már tudom, a művészember legpokolibb büntetése a gyors feledés. A rábízott talentumokat Isten nem azért ellenőrzi és veszi vissza, mint amiért az uzsorás kamatostól behajtja a kölcsönt. Visszaveszi őt és munkáit, megméri teljesítményét, de ami belőle igazán jó volt, azt az emberiség birtokába hagyja. Amik világ, a világ. Minden jó mű Istent dicséri. A szerző szándékától függetlenül, mert ugyan porból lettünk és porrá leszünk, de közötte és utána ott a csodálatos, felséges, örökké való világ. Isten világa. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.